adventi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Advent első vasárnapján szeretettel köszöntünk mindenkit, az Ágnus Rádió hallgatóit is, hogy együtt ünnepeljük Krisztus jövetelét. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 176-os ének első két versét. A 176-os ének így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található az Ézsaiás próféta könyvében, a 64. rész első 8 versében. Felolvasom az igét az Ézsaiás próféta könyvének 64. részéből, az első 8 versből. Ó, bár csak megszakítanád az egeket, és leszállnád, előtted a hegyek elolvadnának, mint a tűztől, amely meggyújtja a rőzsét, és a vizet felforralja, hogy nevedet ellenségidnek megjelensd, hogy előtted reszkessenek a népek, hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk. Leszállnál, és előtted a hegyek elolvadnának. Hiszen öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe sem jutott. Szem nem látott más Istent kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Eléve még annak, aki örvendve igazságot cselekszik, akik útaidban rólad emlékeznek. Ímé, te felgerjedtél, és mi vétkeztünk. Régóta így vagyunk, megtartatunk én. Mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságunk, és elhervadtunk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne, és beléd fogózna, mert orcádat elrejtetted tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. Most pedig, Uram, atyánk vagy Te, mi sár vagyunk, és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan. Ú, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Ímé, lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval, Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása, s hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek! Elénekelve a 376. éneket. A 376-os ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
Jézus jó urunk, ez a megéletünk
Imádkozzunk! Olyan jó hallani Istenünk édesatyánk advent első vasárnapján már is az ének által a biztatást, miszerint jó a lelkünknek vigyázni, azért, hogy szent várakozásban rád irányuljon a mi szívünk. Istenünk, látod, hogy a hétköznapok gondjai, bajai közepette sokszor hajlamosak vagyunk csak a földet nézni, és csak az idelent való mulandó dolgokkal törődni. Bizony megvalljuk őszinte bűnbánattal, hogy a láthatóknak, a kézzel fogható anyagiaknak a rabjai vagyunk sokszor, és olyan nehéz a mi lelkünknek fölfelé irányulni, olyan nehéz a mi szívünknek előtted megnyílni, olyan nehéz a mi térdünknek előtted meghajolni, olyan nehéz alázatban, bűnbánattal a te színed elé roskadni, és elismerni azt, hogy szükségünk van a szabadítóra. Arra a szabadító Jézus Krisztusra, aki karácsonykor testé lett, aki vállalta, hogy itt lakozzék közöttünk, aki sorstársa lett a bukott embernek, aki irgalmasan lehajolt a bűn által kifosztott és megsebzett emberhez. Karjaiba vette és bevitte az atyai ház biztonságos melegébe, aki életével fizetett azért, hogy mi megmeneküljünk, hogy ne kelljen életünket eltékozolva, Istentől messze szakadtan a kárhozatba hullni. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy ilyen csodálatos szabadítást készítesz nekünk is. És köszönjük, hogy minket is be akarsz vonni végérvényesen azoknak a fiaknak a közösségébe, akik az atya örökösei lehetnek, akik nem csak földi öröksége vágynak, és nem csak földi örökséget akarnak hátrahagyni utódaiknak, hanem mennyei örökségre is sóvárgunk, és ilyen szent mennyei örökséget, az üdvösség ajándékát szeretnénk átadni utódainknak. Köszönjük, atyánk, hogy ennek érdekében gyűjtöttél össze ma is minket. Akár a templomokban hallgatjuk az igét, akár a rádiókészülékek mellett, talán éppen beteg ágyon, vagy magányában hallgatja valaki, özvegységében, árvaságában, vagy lelki megtört állapotában, csalódottságában vagy kiégettségében. Hisszük, hogy a te kereső szereteted mindenhol utolérheti a rád sóvárgó embert. Köszönjük, hogy a te szereteted azért jön, hogy átöleljen, fölemeljen, meggyógyítson, ismét éppé tegyen, és minket beépítsen abba a lelki házba, ahol a szeretet megtartó közösségében mindnyájan mennyei otthonra találhatunk. Cselekedj Istenünk hatalmasan a te lelked által, és áld meg igehallgatásunkat, adventi várakozásunkat, majd a karácsonyi beteljesedett ünneplésünket kegyelmedből. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 434. ének első két versét. A 434. ének így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már-már megindulok. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint ez írva található a Márk evangéliumának 9. részében, az első versben. Felolvasom Isten üzenetét a Márk evangéliumából, a 9. rész első verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Azután azt mondta nekik Jézus: bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Az Isten országa eljött hatalommal. Eddig tart az alapigen. Drága testvérek, Jézus rövid kijelentését hallottuk, amit a tanítványaihoz intézett. Úgy kezdődik alapigénk, hogy azután mondta ezt nekik Jézus. Rögtön természetesen támad bennünk a kérdés, hogy miután mondta Jézus ezt a különös kijelentést. Azután, hogy az előző versek tanúsága szerint elmondta, hogy mivel jár az ő követése. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, ha pedig elveszti valaki az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Döbbenetes feltétele ez a Jézus követésének. Különös lehetősége ez a bukott ember számára, aki felismeri, hogy az ember testben járó Istenben, Krisztusban maga az üdvösség jelent meg. Vagy ahogy Jézus fogalmazott alapigényben, a tanítványaihoz fordulva, eljött az Isten országa hatalommal. Jézus ezt a kijelentését múlt időben fogalmazza. Befejezett tényről van itt szó. Eljött az Isten országa hatalommal. Mi advent idején a várakozásról beszélünk. És arra irányul a tekintetünk, aki el fog jönni. Nyilván ez is igaz. Mert Jézus megígérte, hogy el fog jönni. Éppen az alapigénket megelőző versben mondja, hogy eljön majd az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Igen, el fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Úgy, ahogy a hitvallásunk is fogalmazza. De ő, aki el fog jönni, ítélni élőket és holtakat, ugyanaz, aki egyszer már eljött testben, hozzánk hasonló formát öltve magára. És ezért mondja Jézus, hogy eljött már az Isten országa hatalommal. És erre hivatkozva szólít fel maga keresztelő János is az ő ige hirdetésében, a Jézus érkezésének küszöbén, majd maga a Jézus Krisztus is a legelső ige hirdetésében, hogy térjetek meg, mert elközelített, eljött hozzátok az Isten országa. Az Ószövetségben, Ézsaiás proféciájában azt a sóvárgó vágyat hallottuk megfogalmazni, hogy bárcsak megszakasztanád az egeket, és leszállnál. Ó, bárcsak eljönnél végre közénk. Ez a sóvárgó vágy akkor a fogságban sinlődő Izrael szívében fogalmazódott meg. Vagy úgy, mint évszázadokkal korábban, Mózes idejében, az egyiptomi rabszolgaságban sinlődő zsidóság szívében fogalmazódott meg az a vágy, hogy jönne már el végre az a szabadító, aki utat nyit nekünk a szolgasság házában. És egyszer csak Isten az égő csipkebokor lángjában megszólal, és személyesen nevén nevezi a pásztorkodó Mózest, és azt mondja, meghallottam az én népem kiáltását, le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptomiak kezéből. Milyen csodálatos adventi ígéret ez. Látja Isten az én népének nyomorúságát, a szolgasságot, annak minden fájdalmát, baját, és azt mondja, hogy leszállok, hogy megszabadítsam őt. Tele van az egész Szentírás az emberi sóvárgásnak ezzel a megfogalmazásával. Pál apostol azt mondja a Római Levél 8. részében, hogy ez a bűn alá rekesztett, teremtett világ mindez idáig sóvárogva nyög és egyetemben fohászkodik. Várván a szabadulást. Mert ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Különös ígéret hangzott el az Új Szövetség hajnalán, amikor megjelent Isten angyala Józsefnek álmában, és Máriának, hogy születik neki fia, akinek nevét nevezzék Jézusnak. Mert ő fogja megszabadítani az ő népét minden bűnéből. Mert a Jézus név azt jelenti, hogy szabadító, üdvözítő. Igen, ilyen szabadítóra van szüksége ennek a világnak. Nem egy új, nagy ígéreteket tevő amerikai elnökre, vagy nem csupán új gondolkozású parlamenti képviselőkre a bukaresti döntéshozó helyen, hanem olyan valakire van szüksége ennek a világnak, aki nem csak ígér, hanem meg is tudja tenni, amit ígér. És aki nem egy kicsi jobb létet ígér, vagy nagyobb fizetés, nagyobb nyugdíjat, vagy rendezettebb egészségügyi rendszert, hanem aki elvégzi azt a nagy szabadítást, amire a legnagyobb szüksége van a bukott embernek, hogy megszabadítsa az ő népét az ő bűneiből. Mert ez a legnagyobb baja a világnak. Ez a legnagyobb nyomorúsága a bukott embernek. És ezért nem volt elég a Jézus korabeli Izraelnek az, hogy jöjjön egy ilyen forradalmár típusú fegyveres szabadító, aki elűzi a leigázó római hatalmat a Szent Földről. Mert sokan azt gondolták, hogy Jézus majd ilyen szabadítója lesz Izraelnek. Ezért is csalódtak sokan benne. Hogy virágvasárnapja, amikor őt királlyá kiáltották ki, akkor ő nem a királyi palotába vonult be, hanem a templomba. És nem a rómaiak elűzése volt a fő célja, hanem az ő népe életének a lelki megtisztítása, amit azzal kezdett, hogy az imádság házát megtisztította a kufárkodóktól, a kereskedőktől, a hangoskodóktól, hogy az a ház megint az imádság háza legyen. Hogy ráérezzen a külső szabadságra sóvárgó nép, hogy elsősorban a belső szabadítástól függ az ő külső szabadsága is. Ha megtisztítja Krisztus az ő isteni hatalmával az ember belső életét, hogy ne legyen az ő szíve a latrok barlangja, hogy ott Jézus fogalmazott virágvasárnapján, hanem az legyen szent helyé, az Isten lakóhelyévé, legyen az Isten templomává. Igen, ez a legdrágább adventi ígérete Istennek, hogy eljön. Az Ószövetségben a babiloni fogság végén, mikor kezdenek haza menni Jeruzsálembe, a babiloni fogságból szabadult zsidók, akkor velük együtt megy Isten egyik különleges megbízottja, Nehémiás, aki lelket önt ebbe a fogságból szabadult maradék népbe, és elkezdik Jeruzsálem kőfalának építését, majd a templom építését, újjáépítését. És vannak ott ilyen ellenséges érzületű idegenek, ammoniták s másfajták, akiket elkezd bosszantani az, szó szerint úgy olvassuk a Nehémiás könyve második részében, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak a javát keresi. Igen, ez egy csodálatos adventi történet. Hogy jött valaki, aki Izrael fiainak a javát keresi. És az Jézus Krisztusban még inkább beteljesedett. Jött valaki,
aki a lelkünk javát keresi, aki bűnbocsánatot akar adni, aki meg akar szabadítani romlott természetünktől. Jött valaki, aki kijelenti ezt a csodálatos ígéretet, hogy vannak itt az itt állók között olyanok, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalomba. Így jött ez a valaki Jézus Krisztusban, aki a javunkat, a legfőbb javunkat keresi. Aki nem azért jött, hogy pénzt osztogasson, no a kenyeret osztogatott, vagy szaporított, sőt még a vizet is borrá változtatta, de nem ez volt a fő célja. Hanem jött valaki megszabadítani az ő népét a bűneitől. Mert hogy ez a legnagyobb jó téteménye ennek a szabadító Krisztusnak. Aki úgy jött el a bukott emberhez, hogy rámutatott, a te legnagyobb bajod, ó Izrael népe, nem az, hogy római uralom alatt nyögsz. A te legnagyobb bajod nem az, hogy a külső körülményeid kedvezőtlenek. A te legnagyobb bajod nem az, hogy ilyen vagy olyan társad vagy gyermeked van, ami sokszor bosszúság forrása számodra. A legnagyobb problémád nem az, hogy kibírhatatlan főnököd van a munkahelyen, hanem a te legnagyobb problémád az a bűn, amitől csak Isten fia tud megszabadítani hatalommal. És ezért mondja Jézus, eljött az Isten országa hatalommal. Csak hogy ezt még nem mindenki látja. Azt mondja Jézus, vannak az itt állók között, és ezt a tanítványainak mondja, a szükebb hallgatóságnak. Vannak az itt állók között olyanok, akik nem ízlelik meg a halált, addig nem halhatnak meg, amíg meg nem látják, hogy Isten országa eljött hatalomba. Testvérek, minnyájan meg fogjuk ízlelni egyszer a halált. Egyszer lezárul a kegyelmi idő minnyájunk számára. És az a nagy kérdés, hogy mielőtt a halált megízlelnéd, meglátod-e, hogy eljött az Isten országa hatalomba? Felnyílik-e a lelki szemed annak észlelésére, hogy neked Krisztusra van szükséged, olyan szabadítóra, aki békességet tud teremteni közted és Isten között, aki meg tud békéltetni téged a te felebarátoddal, aki meg tud téged békéltetni önmagaddal, mert sokszor az a bajod, hogy saját magaddal nem vagy békességben. Igen, olyan csodálatos az, amikor kiderül, hogy mi a legfőbb jó, és erre koncentrál, erre irányul az ember minden sóvárgása és minden vágya. Nem arra, hogy gazdagabb asztalt terítsen az idei karácsonykor, és nem arra, hogy nagyobb lakásba költözzön jövőre, és nem arra, hogy luxusabb autót vásároljon a közeljövőben, hanem arra irányul legfőbb sóvárgása és vágyakozása, hogy végre megismerje az Isten békességét, amit Jézus Krisztus hoz az ő élete árán. Mert ez a legfőbb jó. Az Új Szövetség hajnalán olyan különös személyek bukkannak föl, akikről az evangéliumok azt mondják például az öreg Simeonról, aki karjaiba vehette a megtestesült isteni szeretetet Jézus Krisztus személyében, a jeruzsálemi templomban. Azt olvassuk az öreg Simeonról, hogy ő várta Izrael vigasztalását. Különös. Egy szent életű ember, aki rendszeresen elment a jeruzsálemi templomba, nem azt várta, hogy javuljanak a külső életkörülmények, Nem azt várta, hogy pucoljanak el a leigázó rómaiak a Szentföldről, hanem ő várta az Izrael vigasztalását. Mert tudta, hogy az ő népének a legnagyobb szüksége Isten vigasztalására van. Vagy ott van a másik idős személy, szintén Jézus Krisztussal találkozik, a csecsemő Krisztussal, az idős Anna, aki szólt Jeruzsálemben Jézus felől mindenkinek. Miután ő is meglátta a megtestesült Isten fiút. És azt olvassuk, hogy ő Jeruzsálemben a váltságot várta. A váltságot várta. Olyan valakire sóvárgott a szíve, aki kiváltja a rabszolgaságból, a lelki szolgaságból az ő népét. Simeon Izrael vigasztalását várta, Anna a váltságot várta. Majd olvassuk Jézus temetési történetében, különös, hogy ott is van egy adventi ember, Arimátiai József. És Arimátiai Józsefről is azt olvassuk, hogy az Isten országát várta ő maga is. És ezért vett bátorságot bemenni Pilátushoz, elkérni a Jézus holttestét, hogy tisztességesen eltemesse. Ráadásul a magának készített sírkamrát adta át Jézusnak. Mert ő maga is várta az Isten országát. Igen, aki Isten országát várja, az tud bátor lépéseket tenni Jézusnak. Aki Isten országát várja, az akár az ellenség területére is bemerészkedik, mint Arimátia József Pilátushoz. Igen, aki az Isten országát várja, az átéli azt a csodát, hogy el is jön. Nem véletlenül tanított Jézus a minnyájunk által gyakran elmondott imádságban annak a kérésnek a gyakori hangoztatására: jöjjön el a te országod, jöjjön el a te uralmad, a szeretetnek, a békességnek az uralma, a szelídségnek, az alázatnak az uralma. Hol vannak azok az Isten uralmára sóvárgó lelkek, akik nem a fegyvernek, nem a pénznek, nem az anyaginak, az uralmára sóvárognak, akik nem nagyobb földi hatalmat akarnak megkaparintani maguknak, talán a családban, vagy a munkahelyen, vagy egy politikai arénában, a szenátusban, hanem akik a szeretetnek, az alázatnak, a szelídségnek, a hűségnek, a jóságnak, az uralmára sóvárognak. Ezek azok, akikről mondja a legelső Zsoltár, hogy olyanok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében megadja gyümölcsét, és nem hervad el, mert a gyökerei mélyen a forrás közelében rejtőznek, és onnan táplálkoznak, és az biztosítja számukra az üdességet és a gyümölcstermés. Ezért kezdődik így a 150 Zsoltár csodálatos sorozata az Ószövetségben, hogy boldog ember az, ez a boldog ember, aki átél ezt a csodát, hogy hatalommal eljött az Isten országa Jézus Krisztusban. Ennek azonban a meglátása is el kell jutni. Ó, de nehezen jut el a megkötözött, a bűneiben veszteglő ember, a szolgaság homályában tapogatózó lélek, milyen nehezen jut el ennek a felismerésére, hogy eljött hatalommal az Isten ország. Egy héttel ezelőtt került a kezembe Molnár Róbertnek a Kübekházai magyarországi polgármesternek a legújabb könyve. Sokan emlékeznek arra, hogy templomunkban szolgált nemrég ő is. És ebben 4 megtérés történetet mond el részletesen. Olyan közeli ismerősei, lelki testvérei életének hatalmas fordulatát, amit Isten lelke munkált ki bennük. És a 4 történet közül az egyik egy olyan házaspárról szól, ahol a férj egy holland testvér, a feleség pedig egy dél-afrikai színesbőrű asszony. A Krisztus nélküli életükben mindkettő megjárta a borzalmas mélységeket. Mindkettőnek házasság a zátonyra futott, válással végződött. Aztán a 2 elvált ember egymásra talált, összeházasodtak, de kiderült, hogy Krisztus hiányában emberi erőködésből nem működik jól az a kapcsolat sem. Mert belevitte mindkettő a maga romlott természetét az új kapcsolatba. És Isten különös kegyelme, hogy ez a színesbőrű asszony Hollandiában éppen akkor, amikor a férje egy hosszabb külföldi munkán dolgozott, élő hitre jutott. Mégpedig úgy, hogy egy múlt század közepi holland keresztény nő, Corrie ten Boom könyve került a kezébe, és annak elolvasása nyomán megtérésre jutott ez a színesbőrű asszony Hollandiában. Mire hazajött a férje a hosszabb kiküldetésből, egy új lelkületű asszonyt talált a házban. De roppant, irritálta és bosszantotta ezt a zűrös életű férfit, aki az új házasság idején is alkoholizált, dohányzott, és furcsa kalandokba is bocsátkozott távollétében. Irritálta ennek a feleségnek az a szentsége, alázata, békessége, ami kisugárzott a szívébe. Olyannyira fölbosszantotta, hogy amikor meglátta, hogy a felesége a Bibliát olvassa, dühösen kikapta a kezébe és széttépte a Bibliáját. Az asszony csendben tűrte. 8 évig tartott ez a türelmi időszak, amíg a megújult életű asszony imádkozott, és kivárta, amíg az ő férje is meglátja, hogy eljött az Isten országa hatalommal az ő család életükbe is. És a sok-sok imádság nyomán, hogy fokozatosan kezdett elgondolkozni a férfi, nem tudta egyáltalán hova tenni azt, hogy minden támadására, gonoszkodására az asszony csak szeretettel és csak türelemmel válaszol. Mégiscsak valami különös istene lehet ennek az asszonynak, akit nem lehet fölbosszantani, nem lehet kihozni a sodrából, aki minden gonoszkodást szeretettel viszonoz. És egyszer engedélyt kért a feleség, hogy elmehessen a gyülekezetbe. Addig ugyanis nem engedte az asszonyát a templomba. Beleegyezett, és akkor azt mondja a férj, hogy de elviszlek, kedves, a templomig. És majd, mikor vége az istentiszteletnek, utánad megyek az autóval. Így tett 2-szer is. És a 3. ízben, amikor már 3. alkalommal is elviszi a templomig, mielőtt kiszállna az asszony, azt mondja, hogy tudod, drágám, olyan nagyra értékelem, hogy ilyen kedvesen elhoztál már, én már 3. is a templomba. De tudod, hogy a legnagyobb öröm az lenne, ha te is bejönnél végre vele. A férj rövid gondolkozás után beleegyezett, bekísérte az istentiszteletre, ahol Olyan igehirdetés hangzott, ami nagyon személyesen neki szólt. De előzetesen Isten már elkezdte megtörni az ő ellenállását azzal, hogy egy csodálatos gyülekezeti ének hangzott fel a kórus részéről, amiben ilyen különös örömhír jutott el a szívéhez. Van egy jó hely, oda megyek. Lerakom ott a terheket. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. A Golgotán áll a kereszt, ha bűnös vagy, oda jöhetsz. És amíg ő hallgatta ezt az éneket, egyre inkább lehult a pikkely az ő lelki szemeiről, és egyre inkább meglátta, hogy eljött az Isten országa hatalommal az ő életébe is. És amíg hangzott az igehirdetés közben, ugye a lelki szemei előtt kirajzolódott a Golgota, rajta a kereszt, és a kereszten az érte vonagló és szenvedő Krisztus. És a prédikáció kellős közepén fölkiáltott, hogy ott a kereszten nekem kellene függenem. A gyüleket döbbenten figyelt oda, fordult feléje, és másodszor is fölállva hangosan bele kiáltott a gyülekezetbe, hogy ott a kereszten nekem kellene függenem. És leroskadt a templomban. És ez a különös istentisztelet olyan fordulatot vett, amikor utána az egész gyülekezet örömmel, hálaadással nyugtázta azt, hogy egy lélek átélte a csodát. Mit jelent? Hogy eljött az Isten országa hatalommal. Nyilván, hogy a legboldogabb a felesége volt, amikor kéz a kézben mentek ki a templomból, tudva azt, hogy új életet nyert az ő párja is. És leírja Molnár Róbert a történet folytatásaképpen ebben a különös könyvben, hogy azóta, mert ez évekkel ezelőtt történt, amikor a 80-as évek közepén, azóta hosszú éveken át férj és feleség sok-sok missziós szolgálatot vállalt föl, és munkahelyen munkatársak is megtérésre jutottak, élőhitre jutottak, megszabadultak súlyos bűnökből emberek körülöttük az ő komoly missziós szolgálatuk nyomán, ami nem csak Hollandiára terjedt ki, hanem Dél-Afrikában is misszióztak. Nos hát, mit jelent, amikor jön valaki? Az elesetteknek, a szolgaságban levőknek, a széthult családi életűeknek a javát keresni? Ezt jelenti. Amikor Jézus Krisztusban megérkezik az Isten országa nagy hatalommal, akkor teljesül be minden adventi várakozás és sóvárgó reménység egy egyéni életben, vagy egy családban, vagy akár egy közösségben, vagy akár mikor nagy ébredés van egy nemzet életében, akkor teljesedik be Isten nagy ígérete arra nézve, hogy eljön. Eljön valaki, hogy Isten fiainak a javát keresse. Bárcsak tudnánk mi is átélni újra advent idején ezt a csodát, hogy eljött az idők teljessége a mi életünkbe is. Azért, hogy meglássuk, hogy az Isten ország eljött hatalommal, és ez megtörténjék, mielőtt még megizlelnénk a halált. Mert jaj annak, aki úgy kóstolja meg a halált, hogy előzetesen nem látja meg az Isten országát Jézus Krisztusban, és nem éli át a bűneiből való nagy szabadulást. Könyörülj rajtunk, Isten, hogy az előttünk álló adventi hetek várakozásában ez legyen a legnagyobb sóvárgás mindnyájunk szívében, hogy meglássuk újra, hogy eljött az Isten országa nagy hatalommal. Mindnyájunk örömére is, lelki javára. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 419-es ének első versét. A 419-es ének így kezdődik: Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetése. Hálaadással köszönjünk neked, szabadító Krisztus, hogy eljöttél hozzánk. Ott hagyva a menny dicsőségét, vállaltad földi létünk sanyarusságát, vállaltad az istálló ridegségét, vállaltad a gyermekkori menekülést Egyiptomba Heródes gyilkos szándéka elől, vállaltad azt, hogy miközben a rókáknak van barlagjuk, az égi madaraknak fészkük, az ember fiának neked ne legyen hová fejedet lehajtanod, csak a durva fából ácsolt kereszten. Istenünk, köszönjük hálaadással ezt a csodát, hogy eljött az Isten országa nagy hatalommal és dicsőséggel. És mielőtt megizlelnénk a halált, mi megláthatjuk ezt a csodát. És átélhetjük annak örömét, hogy a mi életünkbe is belépett a szabadító Krisztus, hogy megszabadítson minket minden bűnünktől. Hogy megajándékozzon egy olyan új élettel, ahol nem uralkodik többé a bűn, ahol nincs hatalma gonosznak, hanem ahol a te szereteted és békességed az Úr. Ahol a te szelítségedben és alázatodban járhatnak az új életet nyert lelkek. Köszönjük Istenünk, hogy így akarsz minket, Isten megváltott gyermekeiként örökösökké tenni, örökölni a menny dicsőségét, és abból a mennyei előlegből élni itt a földön tiszta, szent életet, neked kedves életet. Ebben segíts meg Istenünk minket, ez adventi várakozás idejében, hogy a mi várakozásunk beteljesedjék, amikor Jézus Krisztusban teljessé válik a mi új életünk lehetősége. Könyörgünk, Urunk, a békétlen szívűekért, békítsd meg őket önmagaddal, könyörgünk a gyászolókért, vigasztald meg őket lelkeddel, könyörgünk a betegekért, gyógyíts meg őket áldott orvosként, könyörgünk, Urunk, az üldözöttekért, adj kitartás nekik, hitüket meg ne tagadják. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gyermekeinkért, az utánunk jövő nemzedékek tagjaiért, hogy ők is a te neved hordozói legyenek ebben a világban. Köszönjük, hogy megáldod adventi ünneplésünket, urvacsorázásunkat, karácsonyra való készülődésünket. A te jelenléted teljességében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a 100 fenesi új református templom építésére. Tudjuk, hogy ott az utóbbi évek folyamán egy népes református közösség született, és a templomépítéssel bajlódnak, mondjuk így, mert anyagilag nagyon nehezen állnak, és ebben kérik a mi anyagi segítségünket is. A szeretett szolgálati téma kapcsán hadd köszönjem meg gyülekezetünk asszony testvéreinek, akik besegítettek az elmúlt hét folyamán a vendég lelkipásztor ellátásába, amikor az evangelizációs héten meghívtak egy-egy ebédre vagy vacsorára, és így besegítettek a vendég ellátásba. Isten áldja meg az áldozatos szívű testvéreket. Testvérek, hátul az asztalnál vásároltuk új evangéliumi lelki olvasmányok, könyvek, vannak igés naptárak, többféle változatban hátul az asztalnál, ezeket is meg lehet kapni, lehet vásárolni belőlük. Most pedig készüljünk, kedves testvérek, az adventi úrvacsorára, elénekelve a 264. ének mindkét versét. A 264. ének így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezetének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Fogadjunk el. Kedves testvéreim, örök adventi kérdés ebben az időszakban, hogy tulajdonképpen kire várakozunk, és mit várunk el attól, akit be akarunk fogadni a mi személyes életünkbe. Mit várunk el, mit szeretnénk. Hogyan jelenjen meg Jézus Krisztus a mi személyes életünkben, munkahelyi kapcsolatainkban, családi közösségünkben, vagy akár itt a gyülekezetben. Milyen Krisztust várunk ebben az adventben? Lehet, hogy olyan Krisztust, aki ítélő bíróként jön. Olyan gazdát, aki számadásra von, aki vizsgálatra int bennünket. Lehet, olyan Krisztust várunk, aki hatalmasan ítélő király, aki büntető úr. Sokszor az az érzés, vagy az az indulat van bennünk, hogy szeretnénk, hogyha végre az Úristen igazságot tenne. Főként a mi igazságunk felől, és főként a másik embernek az életébe. Hogy jöjjön el végre Jézus Krisztus, és legyen könyörtelen. És hirdessen ítéletet, főként a másik embernek az életébe. Ha igazságtalanság ért, akkor elvárom, hogy ő igazságot szolgáltasson. Ha békétlenség van a szívemben, akkor ő hozzon békességet. Ha betegség van az életemben, akkor ő legyen az áldott orvos. Ha valamilyen gyászban vagy szomorúságban vagy, akkor elvárod, hogy ő legyen a vigasztaló, a legfőbb vigasztaló. Legyen az, aki és ami hiányzik az életemből. Kedves testvéreim, az Ószövetségben van egy olyan történet, ahol a megkeseredett Illés találkozik az Úristennel. Milyen Istennel akar találkozni Illés? Milyen Istent vár? Nyilván olyat, aki igazságot szolgáltat, aki ítéletet hirdet, aki mellé áll, aki hatalmasan megmutatja az embereknek az ő uralmát. És miről olvasunk ott abban a történetben? Hogy először széltárat, megszaggatta a hegyeket, meghasogatta a kősziklákat, és abban nem volt ott az Isten. Aztán földindulás lett, tűz lett, és abban sem volt ott az Isten. És aztán tudjuk a történet folytatását, hogy egy halk és szelíd hang hallatszott. És kérdezte Illéstől, hogy mit csinálsz. És rögtön elküldte, szolgálatba, küldetésre állította, milyen Krisztust várunk ebben az adventben, testvéreim. Lehet, hogy olyan Krisztust, mint amilyet keresztelő János előrevetített, belekiabált a világba, hogy mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket. Térjetek meg, teremjetek jó gyümölcsöt. Mert ma is vannak földindulások, ma is vannak összetört életek, ma is vannak büntetni akaró és büntetést megérdemlők. Kedves testvéreim, hadd szóljon ma evangéliumként itt az Úr asztalánál, és hadd kérdezzen tőled ma Jézus Krisztus ilyen halk és szelíd hangon, hogy hol vannak a te vádlóid. Én nem kárhoztatlak téged. Eredj el, és többé ne védkezzél. Halk és szelíd hang. Megtöretett test, kiontott vér, éretted. Kedves testvéreim, jó lenne, hogy igazán számba venni azt, hogy eddigi életünkben mit kaptunk, és mit érdemeltünk volna helyette. sírás és fogcsiforgatás helyett kapjuk az irgalmat, a bocsánatot, a kegyelmet. És úgy, ahogy illés ekkor, kapjuk a küldetést is. Mert advent időszaka az nem csupán a várakozás ideje, hanem a befogadás időszaka is. Jó lenne most itt az úrvacsorai közösségben átélni ezt, hogy egymást elfogadjuk, befogadjuk, nem csupán itt, hanem a hétköznapokban is. Hogy ilyen tárt karokkal, ilyen nyitott ajtókkal tudjunk egymás fele közeledni, elfogadni, befogadni egymást. Letenni végre a sérelmeket, megbocsátani egymásnak. És hívogatni egymást ebbe a közösségbe. Hiszen ezzel kapcsolatosan mit mond számunkra Jézus Krisztus? Ő mondja, hogy aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja el, aki engem is elküldött. Az Úr Jézus Krisztus ma itt az úrasztalánál az ő vendégségében elfogad és befogad. Örüljünk hát ennek a szeretett közösségnek, ezt az áldást vigyük magunkkal, és ebben az áldásban részesüljünk, ebben az adventi időszakban is. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat,